Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én utaim nem a ti utaitok, mondja az élő Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő drága fiától, ami megváltó Jézus Krisztusunktól. Amen. Kedves testvérek, a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menj, édes atyánk, dicsőítünk téged azért a csodálatos tervért, az üdvösség tervéért, amit te kigondoltál, amit te előre elterveztél. Dicsőítünk téged, hogy csodálhatjuk a te szeretetedet, a te mentő kegyelmedet. Dicsőítünk téged, hogy a mai estén is ezzel a mentő kegyelmes szeretettel szembesülhetünk. Menj, édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy ezzel szembesítesz bennünket napról napra, évről évre, amikor a nagy héten megállunk, és csodáljuk azt, amit te elvégeztél. És dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki engedelmes voltál, és adtad magadat értünk. Dicsőítünk azért, hogy te nem is akárhogyan tetted meg azt, hogy mi megszabadulhatunk. Köszönjük neked azt, hogy te ma is hívsz bennünket, és te ma is szólítasz a te igéd által. Köszönjük neked azt, hogy szembesülhetünk a te igazságoddal, a te valóságoddal, amit kimondasz rólunk, az életünkről, a minket körülvevő életről. Urunk, hálát adunk az igédért, amit ma is adsz nekünk, amiből megismerhetünk téged, és rácsodálkozhatunk arra a csodára, aki te vagy, élő Isten. Kérünk téged azért, hogy add meg azt a csodát, hogy a te lelked által kiáradsz ma itt közöttünk, és megérteted velünk azt az igét, amit előnkbe adtál. Urunk, kérünk téged azért, hogy szólj hozzánk, és tégy készé bennünket, hogy meghallhassunk téged. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves ünnepre készülő gyülekezet, Isten igéjét az Ószövetségből és az Újszövetségből olvasom. Az Ószövetségből egy hosszabb szakasz szeretnék felolvasni, és az Újszövetségből pedig a felkészítő sorozatunknak, vagy előkészítő sorozatunknak az alapigéjét. Az Ószövetségből, Ézsaiás könyvéből, az 53. részből szeretném felolvasni az összes versét ennek a résznek. Ézsaiás könyve 53. rész. Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló. Mint veszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva elégedetten szemléli majd őket, igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. És ezután az Új Szövetségből, Máté evangéliumából a 16. rész 21. és 22. verseit, amelyekkel különösen is foglalkozunk ebben a két esti alkalomban. Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor félrevonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. És a mai estére különösen is kiemelem az elsőt, amit felolvastam, 21. verset. Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy azt, amikor halljuk, ne csak halljuk, hanem igazán meghalljuk és meg is értsük, és ezt az életünkben megélhessük. Ez a két vers két különböző hozzáállást tükröz, az egyik Jézus szavaiból idéz, a másik pedig Péter szavait. Mondhatnánk, hogy Isten akarata, Isten útja, és az ember elképzelése és az ember akarata. Ez a kettő feszül egymásnak ebben a két versben. Mi ennek a versnek a kontextusa? Hol hangzik ez el? Ez a vers, ahol elhangzik, éppen egy csodálatos bizonyságtétel hangzik ezelőtt. Péter, Jézus Krisztus tanítványa megvallja, hogy bár sokan sokféleképpen vallanak Jézusról, és sokan sokfélét mondanak róla, valaki Illésnek, valaki Mózesnek, valaki egynek a proféták közül, valaki talán egy nagyon jó tanítónak tarthatta őt, és erre ezt kérdezi Jézus, hogy ti kinek mondotok engem, ti kinek tartotok engem. És olyan csodálatos, ahogy Péter elmondja az ő válaszát, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus el is mondja, hogy milyen csoda az, amit te most kimondtál. Lehet, hogy még te magad sem tudod azt, hogy mit vallottál meg. Igen, ő a Krisztus, ő a felkent király. Ő az, aki jön és uralkodik. Ő az, akit az Isten küld. Jézusról beszél. Az evangéliumban és ebben az evangéliumban is, és a többi evangéliumban is, amikor ezt olvassuk, Márk evangéliumában is látjuk, hogy ez az a pont, ahol valami nagyon erőteljes fordulatot vesz mindegyik evangéliumban. Mert Jézus egészen konkrétan elkezdi elmondani, hogy ő miért is jött, hogy miért is van itt. És egyre konkrétabb és egyre tisztább lesz az, hogy mi a feladata, hogy mi az Isten akarata Jézus Krisztus életére nézve. Ezt mondja tehát el ez az igevers. Mi az Isten akarata Jézus Krisztus életére nézve? És tudjuk azt, hogy Jézus, ahogy megszületik ezen a földön, nem csak azért születik meg, hogy ő itt mindenkinek a megtiszteltetését magára vegye. Jézus Isten szeretetéből érkezik a földre. Isten mentő szeretete az, aki elküldi Jézus Krisztust a földre, hogy bennünket megmentsen. Hogy életmentő dolgot tegyen meg az életünkben. Hogy az életünket megmentse. És ami nagyon, nagyon is hangsúlyos, és ami gondolom mindannyiunk számára feltűnhetett ebből a felolvasott igerészből, hogy van benne egy apró szócska, ami sokszor ismétlődik. Ez a szó pedig, hogy kell, szükséges, kötelező, érvényű. Ezt olvassuk, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól, írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. És amikor azon gondolkodtam, hogy vajon miért van ez, akkor azon gondolkodtam el, hogy ha bármilyen mentő expedícióban lennénk részt, vagy vennénk részt, egy mentő expedíció nagyon is kidolgozott folyamat. Egyik lépést követi a másik lépés. Nincs idő habozni. Nincs idő arra, hogy jó, menjünk be a házba, vagy ne menjünk. Be lehetne most már menni ebbe a házba. Egy tűzoltó, amikor ég a ház, és kivonulnak, megvan a gyakorlat, ezt és ezt tesszük meg. Nem gondolkodunk. Tesszük, ami a parancs. Amikor valakit meg akarunk menteni, akkor ez az a mód, amivel mentjük őt. Ezért szól itt így Jézus Krisztus. El kell mennie Jeruzsálembe, sokat kell szenvednie, meg kell halnia, és fel kell támadnia. Az a küldetés, az a misszió, amiért Jézus eljön erre a földre, az egy életmentő cselekedet, az egy életmentő expedíció, amiben csak kell van, és meg kell tenni van. Nincs benne arra lehetőség, hogy azt mondja Jézus, hogy hát esetleg, ha nekem jól esik, ha nekem úgy tűnik, akkor ezt is ezt fogom tenni. Jézus Krisztus szeretetből értünk parancsot teljesít. Az élő Isten parancsát. Nem lehetőség ez, hanem ezt meg kell tennie Jézus Krisztusnak. És amikor hangoznak ezek a szavak, hogy meg kell valamit tennie, azonnal jöhet a kérdés, hogy de miért? Miért kellene? Miért olyan sürgős? Miért olyan fontos? És hadd legyen ez az első üzenete ennek a mai esténknek, hogy érted és értem, szükséges. Ahhoz, hogy én megmeneküljek, ahhoz, hogy megmeneküljünk, ezeknek a dolgoknak meg kell történnie. Ezek nem lehetőségek. Mert nagyon sokszor, amikor Jézusról gondolkodunk, azt gondoljuk, hogy végül is ki lehetne valamit hagyni belőle. Nem. Jézusnak végig kell járnia azokat a részeket, azokat az utakat, amiket neki az élő Isten előirányzott. Érted és értem, ezt meg kell tennie. És milyen csoda, hogy Jézus beleáll ebbe a feladatba, és engedelmes. Gondoljunk bele, hogyha Jézus nem engedelmeskedik ezeknek a parancsoknak, akkor velünk mi lenne? Nem lennénk megmentett emberek. Jézusnak meg kell ezeket a dolgokat tennie. És miket kell megtennie Jézusnak? Jézus négy dolgot mond el, és ezekhez hadd fűzzek gondolatokat. Jézus ezt mondja, Jeruzsálembe kell mennie. Miért fontos ez? Miért nem azt olvassuk Isten igéjében, hogy hát Jézusnak Jeruzsálembe is lehetett volna menni, meg ide is lehetett volna menni, Betlehemben úgyis otthon érezte magát, vagy Názáretben. Miért olvassuk ezt, hogy Jeruzsálembe kellett mennie? Legalább két okot már is tudunk. Jézusnak nem akárhova kell mennie. Jézus nem akárhova tart. Jézus arra a helyre tart, ahova Isten azt mondta, hogy ő ott uralkodni akar. Annak az országnak az a szíve, az a központja, ott van a trón. Ott uralkodnak a királyok. Ő királyként vonul be Jeruzsálembe. Ő neki királyként kell oda bemennie. Jeruzsálembe. Ő királyként megy oda, mert ő király. Ő az uralkodó. Ő oda uralkodni megy. Nem azért, hogy jól érezze magát. Ő az ő uralmát akarja ott megerősíteni és kiterjeszteni. Jeruzsálembe kell mennie. Nem ide és nem oda. Oda, ahol minden lényeg összpontosul. Ahol a trón van. Jézusnak Jeruzsálembe kell mennie. És a másik, Jeruzsálem. Micsoda szép név. Jeruzsálem, amiről azt mondják, hogy csodálatos város. Egy olyan város, ahol mindig is valami több volt. Magában a nevében is benne van, hogy a béke városa mondhatnánk. A fény városa, több fordítás máshogy fordítja magát a szót, mint Jeruzsálem. A béke, a fény városa. Jézus ide megy be, ebbe a városba. És mi az, ami látható? Hogy bár nevében ez a neve, és ezt tartják róla, de lényegében sem a világosság, sem a fény, sem a békesség városának nem mondható. Jézus pontosan azért megy Jeruzsálembe, mert ezzel is kifejezi azt, hogy ő azért jött, hogy világosságot adjon. Ő azért jött, hogy békességet teremtsen. Hogy azt a békétlenséget, ami az ottani embereknek van a szívében, azt meggyógyítsa. Jézus ezért megy Jeruzsálembe. Nem akármiért kell oda mennie. És ha most ezen gondolkodunk, Jézus Krisztusnak nem másokhoz kell mennie. Nem ide kell őt irányítani az életünkben, meg oda kell irányítani Jézus Krisztust. Jézus Krisztusnak ma is velem, emberrel, a szívemben van dolga. Ott, ahonnan minden kiindul, ahol minden összpontosul, ahol lehet, hogy békétlenség van, ahol lehet, hogy sötétség van, ahol rendezetlen viszonyok vannak, ahol többféle istenhit van, ahol ezt is gondolják, meg azt is gondolják, meg erre is járunk, meg arra is járunk. Jézusnak ebbe a valóságba kell bele lépnie. És ez nem egy egyszerű feladat. Jézusnak fölvállalni azt, hogy bemegy abban megapoliszba, Jeruzsálembe, ahol majd szembesül az istentelenséggel, a sötétséggel, a békétlenséggel, azzal, hogy kik vannak ott. De Jézus azt mondja, hogy én parancsot teljesítek, én nem kerülöm el, nem kerülöm ki. És ez a hatalmas csoda, hogy a te és én szívem békétlenségét, sötétségét sem akarja elkerülni, hanem egészen a közepébe akar oda menni. Egészen a közepéig be akar hatolni, és ki akarja kiáltani az ő királyságát. Ő rá akar ülni arra a trónra, mert ő uralkodni jön. Jézusnak Jeruzsálembe kell mennie, ahol minden összpontosul. Sokat kell szenvednie, ez a második. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól. Hát Jézus uralkodni megy. hogy folytatódhat ez a sor így, sokat kell szenvednie. Gondolhatnánk azt, hogy hát igen, minden uralkodónak ki kell maga alatt taposni az utat, míg odaér az ő uralmához, az ő uralmáig elér. Igen, ezt meg kell tennie, hát ez szenvedéssel jár. De nem. Jézus, amikor bemegy Jeruzsálembe, akkor elmondja, hogy neki ott sokat kell szenvednie. És el kell, hogy vesse őt mindenki. Olyan érdekes, amikor az apostoli hitvallásban is ezt mondjuk, hogy született Szűz Máriától, és szenvedett Poncius Pilátus alatt. Mi van a kettő között? Csak erről beszél a hitvallásunk, hogy megszületett és szenvedett? Igen. Mert Jézus Krisztusnak sokat kellett szenvednie, és sokat kell szenvednie. És nem véletlenül. Az ő szenvedése két részből áll. Két dolog miatt kell, hogy szenvedjen Jézus Krisztus. Az egyik dolog az, azok mi vagyunk. A mi istentelenségünk. Az, hogy mi emberek gyűlöljük az igazságot. Gyűlöljük, és ki nem állhatjuk azt, amikor valaki elmondja rólunk, hogy mi a valóság. Ez az, amitől az ember már az első bűn óta menekül, az ő bűnei következményétől, a valóságtól menekül, és bújik, és elszökik, és elfut. Csak nehogy észrevegye valaki, hogy mi a valóság. Rohan az ember, tajtézik az ember. Ezt teszi, és amikor valaki eljön, amikor eljön Jézus, és elmondja, hogy mi az igazság, akkor megmutatkozik az, hogy az ember mennyire gyűlöli az igazságot. És ha valakit gyűlölünk, azt bántjuk. Azzal különbözőféle dolgokat tudunk tenni, és ez fájdalmas. Gondoljunk bele Jézusnak, milyen érzés lehetett. Mi lehetett Jézusnak, hogy az ő népe közé érkezik, abba a városba érkezik, ami az Isten városa, ami arra lett volna hivatott, hogy az Isten dicsőítse, és aki megfordul Jeruzsálemben, az azt mondja, hogy él az Úr, csodálatos az Isten, a mennyei Isten. És ebben a városban az Isten tagadás zajlik. Micsoda fájdalmas tény ez, amivel Jézusnak szembe kell néznie, amivel meg kell, hogy szenvedjen, amit el kell, hogy viseljen. És ha belegondolunk a saját életünkbe, mi az, amit Jézusnak el kell szenvednie bennünk? Mik azok a dolgok, amiket el kell ma is szenvednie? Mert istentelenek, mert Isten nélküliek, mert gonoszak, mert fájdalmasak. Mi az, amit Jézusnak el kell szenvednie? Mert neki szenvednie kell miattam. Ez egy törvényszerűség. Bűnben élünk emberekként, és gyűlöljük az Istent, és ez nyilvánvalóvá válik. És olyan sokszor nyilvánvalóvá lesz ez az életünkben is, hogy nem fogadjuk el azt, amit ő mond. És ebben a fájdalmasabb az, hogy Jézus azt mondja, hogy kitől kell szenvednie? A vénektől, főpapoktól és írástudóktól. Azoktól kell szenvednie, és azok vetik meg, akiknek leginkább tudniuk kellene, hogy ő kicsoda. Ez a legfájdalmasabb, amikor valaki az én szeretteimből, az én szeretteim közül bánt meg engem. Lehet, hogy nagyon sokan így is vagyunk az életünkben. Ha más bánt meg, könnyebben elhordozzuk. Megrázzuk a vállunkat, és tovább megyünk. De ha valaki olyan bánt meg, aki igazán közel van hozzánk, akitől elvárnánk azt, hogy ne bánts, hanem szeress. Attól igazán fáj, amikor megbánt, amikor gonoszul cselekszik velünk szemben. Átérhetjük tehát azt, hogy mi az, amit Jézusnak el kell szenvednie az övéitől, akiknek őt szeretniük kellett volna. És önvizsgálatra indít bennünket ez a kérdés, hogy mi az, ami miatt Jézusnak szenvednie kell miattam. Mi az, amivel elkeserítem, amivel elszomorítom. Mi az, ami nem örömöt csal az ő arcára, mi az, ami nem mosolyt csal az arcára, hanem szomorúságot. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól, írástudóktól. És utána ezt olvassuk, hogy meg kell öletnie. Mert az ő szenvedésének az igazán nagy része az nem is az, amit mi raktunk rá. Mert ha úgy vesszük, akkor sok lázadó volt, aki szembesült azzal, hogy nem fogadták el. Sokan mentek keresztre. Sokan haltak meg amiatt, mert valamiben hittek, valamilyen eszmét követtek, többiek elvetették, gúnyolták őket, lehet, hogy meg is korbácsolták őt. És azután meghaltak. Lehet, hogy többen voltak így. De ami Jézus Krisztus szenvedésének a legmélyebb és legfájdalmasabb része, az az, hogy ő neki meg kellett öletnie, meg kellett halnia. És ez a rettenetes ebben a történetben, és a félelmetes, hogy Jézusnak nem csak az emberek szitkozódását, mocskolódását, haragját, gyűlöletét kellett, hogy elviselje, hanem, ahogyan ezt olvassuk, az Isten őt bűnné tette. Bűnné tette azt, aki nem ismert bűnt, aki tiszta volt, bűn nélküli. Isten őt bűnné tette. Jézus volt az, aki elhordozta azt az ítéletet, amit nekünk, az emberiségnek kellett volna elhordoznunk. Gondoljunk bele, hogy az Jézus Krisztus vállát a mi gyűlöletünk, és Isten a bűneink ellen és a bűneink iránt való gyűlölete az, ami megterheli. És őnek ezt el kell szenvednie. Nincsen más választás. És ő elmondja, hogy én ezt megteszem. Én ezt elszenvedem. El kell, hogy szenvedjem. Értjük? Jézus Krisztus volt az, aki Isten haragját el kellett, hogy hordozza. Most mondhatnánk így, hogy Jézus vitte el a büntetését a mi bűneinknek. Ő bűnhődött, ahogy olvassuk Ézsaiás könyvében. Ő bűnhődött, és ő hordozta a mi terheinket azért, hogy nekünk békességünk legyen. Isten őt büntette helyettünk. Isten őt kérte számon a te és az én tetteimért. Micsoda kegyelem, micsoda szeretet, hogy Jézus azt mondja, hogy én nekem ezt meg kell tennem, ahhoz, hogy te élj. Nincs más választás, nincsen kibúvó. Olyan csodálatos ez. Neki meg kell öletnie, mert ő neki el kell, hogy hordozza az Isten büntetését. Mert mi emberek nem bírnánk el ezt a büntetést. Sőt, azt mondom, mi emberek jogosan bűnhődnénk. Mi azt kapnánk, amit érdemeltünk. Jézus érdemtelenül szenved. Nem ő érdemelte az arculcsapásokat, nem ő érdemelte a keresztet, nem ő érdemelte azt, hogy az Isten elfordítja az ő arcát tőle. De neki meg kellett öletnie. És végül csodálatos, hogy elmondja, de harmadnapon fel kell támadnia. És húsvétnak ez a csodája, mert Jézusnak győzni kell. Jézus a győztes, nincs olyan lehetőség, hogy ő veszítene. Nincsen olyan dolog, ami őt be tudná fogadni. Nem diadalmaskodhat rajta a halál. Csoda! Neki fel kell támadni. Fel kell támadni azért, hogy mi vele együtt feltámadhassunk. Ha nem támad föl, akkor hiába volt minden. Velünk együtt elég a házban. Nem lettünk megmentve. Semmit nem ér. Pál apostol mondja, ha Jézus Krisztus fel nem támad, akkor hiába való a ti hitetek. Hiába való. De milyen csoda, neki harmadnap fel kell támadnia, neki győzni kell. Jézusnak nincsen más választása. Neki győzni kell. És most a nagy kérdés, hogy az én életemre nézve hogyan tekintek Jézusra? Hogyan látom őt az én életemben? Úgy látom őt, ahogy ő elmondja? Úgy látom az ő útját, ahogyan ő elmondja? Vagy úgy látom, hogy bennem Jézusnak valahol majd csak szorítunk helyet. Lehet, hogy majd az erkölcsömet kijavítja, és akkor rendben leszünk. Nem. Jézusnak a szívemmel van dolga. Jézusnak a bensőmmel van dolga. Neki ott kell, hogy megtegye azokat, amiket megtesz. Nem máshol. Neki ott van dolga. Neki el kell szenvednie, és nekem pedig meg kell osztanom vele az én szenvedéseimet. És neki győznie kell. És ez a csoda. És ez az örömhír. És ez a kérdés, hogy így látom Jézus Krisztust, mint akinek győzni kell. Mint akinek győzni kell az én bűneim felett. Akinek győzni kell az én betegségeim felett, az én lelki egészségtelenségeim felett. Hogy látjuk Jézus Krisztust? Mert ő neki van hatalma. Ő ezt megteszi. Nem meg tudja csupán tenni, hanem megteszi. Nyitott vagyok-e erre? Kérem-e? Várom-e? Vágyom-e? Azt, hogy amit Jézusnak meg kell tennie bennem, és értem, az megtörténhessen. Ne keressünk kibúvókat, kedves testvérek. Engedjük és fogadjuk el, hogy Jézus bennünket föl akar emelni, meg akar újítani. Ennek pedig ez volt az útja. Jézusnak Jeruzsálembe kell mennie, sokat kellett szenvednie, meg kellett öletnie, de harmadnapon fel kellett támadnia. Jézus ezt értem, és értet teszi meg. És ezt kínálja mindannyiunk számára. Ezt az utat, nem mást. És éppen ezért fontos ez, amit itt olvasunk. Hogy Jézus kezdi az ő tanítványai szemét megnyitni a valóságra. Isten adja, hogy a mi szemünk is megnyíljon erre a valóságra. Hogy igen, ő a mi bűneinkért szenvedett. Nem kell mártírkodnunk. mert ő legyőzte a mi bűneinket. Nekünk nem kell azt bejárnunk, amit Jézus bejárt. Nekünk rá kell bíznunk magunkat, arra a győzelemre, arra a csodára, amit ő megtett. A kérdés, rábízod-e magad? Isten adja, hogy rábízhassuk az életünket, és amit Jézusnak meg kell tenni az életünkben, azt hadd tegye, hadd munkálkodjon bennünk, és hadd győzzön bennünk. Amen. Folytassuk az imádságot. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged a te engedelmességedért. Azért, hogy amikor az Atya azt mondta, hogy menni kell, akkor te eljöttél. Dicsőítünk téged, hogy te szolgai formát vettél fel. Megaláztad magad. És elmentél egészen a keresztfáig, a keresztfán kiontott vérig. Dicsőítünk téged, hogy vállaltad ezt a küldetést, értünk. Dicsőítünk téged, hogy te nem kerülted meg Jeruzsálemet, hanem te egészen a közepébe, egészen a szívébe mentél. És így kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy ebben a nagy heti készülődésben is te légy az, aki egészen mélyen behatolsz a mi szívünk mélyére. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged azért, hogy terjeszd ki a te hatalmadat az életünkben. Újíts meg bennünket. Győzz bennünk a mi bűneink felett. Urunk, te látod a sok békétlenséget, a sok istentelenséget, a sok rossz és téves döntést az életünkben. A nem te rád hallgató szívet, te látod, Úr Jézus Krisztus. Kérünk téged azért, hogy jöjj, és tégy rendet. Te hozz békességet. Te hozz olyan békességet, amiről a világ nem tud, amit a világ nem ért. Te adj olyan örömet, amit a világ nem is ismer. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy jöjj, és lakozz bennünk, és munkálkodj bennünk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy a mi bűneinket, a mi szívünk szennyét, mocskát, te vagy, aki a válladon cipeled. Dicsőítünk téged, hogy hozhatjuk hozzád a mi bűneinket, a mi bűnös gondolatainkat, a mi eltévesztett utainkat. Dicsőítünk téged, hogy van erőd és van hatalmad, ami bűneinket elhordozni. Sőt, te el is hordoztad őket. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy általad győzhetünk a halál felett, általad győzhetünk mindazok felett, a dolgok felett, amelyek a halálunkat kívánják. Úr Jézus, dicsőítünk téged, és kérünk, hogy a te hatalmadat, a te erődet még inkább áraszt ki a mi életünkben, és nyisd meg a szemeinket arra, hogy meglássuk azt, hogy neked győznöd kell. Nyisd meg a szemeinket, hogy ne csak szemléljünk, hanem igazán lássunk, ne csak halljunk, hanem értsük is meg, amit hallottunk. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk. Te ments meg, és ments ki bennünket azokból az állapotokból, abból a helyzetből, amiben vagyunk. Adj nekünk örömteli és hálás életet. Adj nekünk a szabadulás örömét, amire már olyan régóta, olyan sokan vágyódtak. Köszönjük neked azt, hogy nem csupán vágyódnunk kell, hanem el is fogadhatjuk ezt a szabadítást. Szabadíts bennünket, Úrunk, Jézus Krisztusunk. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet is, hogy beletekintsen. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám: ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. Amen. Isten áldja a gyülekezetet, és záró éneknek bátorodjunk és bátorítsuk egymást a 468. dicséretnek az eléneklésével. Zengjük Jézus nevét, zengje őt a világ, őt angyalok áldják. Énekeljük el ezt az éneket mind a hat versével.